mi pedig Isten igéjének hallgatására készülve a 300. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 300. énekünk így kezdődik, lelkem drága Jézusa. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 12. verstől kezdődően. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Ézsaiás próféta könyvéből olvastam a lekciót, és az Ézsaiás könyvének a 35. részében az ezt megelőző egyetlen vers szakaszban ezt olvastuk, hogy meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. És utána kezdi el mondani a próféta Izrael népének, hogy mit készítette el az Isten. milyen terve van az Úrnak. Isten terve naponta szabadítása, támogatása, nem csak naponta, hanem óránként, óráról órára tapasztalható, átélhető. Ő az, aki elkészítette szabadítását, még amikor, úgy is mondja Pál apostol, még amikor mi bűnben fogantunk, bűnben voltunk, ő már elkészítette a szabadítását. Tudjátok, mikor Isten dicsősége megjelenik, mikor Isten dicsőségének a hatalmával találkozunk egyébként, amit úgy is lehetne fordítani, hogy Isten súlyával találkozunk, a dicsőség és a súly ugyanarról a tőről fakad az eredeti héber szövegben, akkor az embert arra készteti, hogy leboruljon előtte. Mert az Isten dicsősége annyira felismerhetően hatalmas hozzám képest, hogy semmi más nem tudok tenni, mint leborulok a mindenható előtt. Hatalmas erővel hat ránk. Mózes, amikor találkozott az Istennek a dicsőségével a csirke bokornál, mikor kereste azt az egyetlen egy elveszett bárányt, azt a juhot, akkor nem tudott más tenni, mikor az Isten szólt hozzá, hanem elrejtette az arcát. Elrejtette az arcát, mert nem láthatta meg a mindenható Istent. Ha valaki az Isten dicsőségével találkozik, akkor csak azt teheti, hogy leborul előtte, és elrejti az arcát, és eltemeti önmagát, mert mi meg nem állhatunk, a mi dicsőségünk nem mérhető az Isten dicsőségéhez. Mi maximum büszkék lehetünk, gőgösek lehetünk, ki, ha nem én életet élhetünk, de az Isten dicsőségéhez az ember nem mérhető. Nem mérhető. Mikor Saul ott megy, hogy összeszedje azokat a keresztényeket, akik Jézus Krisztusban hittek, megy lovon egy kis csapattal, akkor egyszer csak hatalmas fény villan körülötte, és az a hatalmas fény az Istennek dicsősége az ő fiában, Jézus Krisztusban, és akkor Saul leesik a lóról, földre esik, mert az ember nem tehet más, mikor az Isten dicsősége megjelenik, hanem földre esik előtte. Földre esik előtte. Ez az alázatnak és az átadásnak, önátadásnak a legmélyebb formája. Nem véletlenül fejezik ki ezt a görög eredeti szöveg, mikor legmélyebben lehajlok, akkor az is jelenti, hogy lehasalni az Úr előtt. Hiszen az ókori keleten ez volt a szokás, hogyha az Úrral találkoztak, lehajoltak előtte, lehasaltak teljesen a dicsőséges Úr előtt. És ezt fejezik ki ez a nagyon szép ige is, ez a proszkuneo egyébként görögül. Saul találkozik a mennyei fénnyel, a dicsőséggel, Mózes találkozik a dicsőséges Istennel, és ez arra sarkalja őket, hogy leboruljanak előtte. Ugyanígy történt Ézsaiás és Ezékiel prófétával is, mikor megjelenik az Isten dicsősége, ő fölismeri ebben a dicsőségben az ő gyenge voltát, fölismeri, hogy mennyire porszem, mennyire semmi az Istenhez képest. És akkor az Isten odanyúlt Ézsaiáshoz, és szavakat adott neki. Ugyanígy tette Jeremiás prófétával, és szavakat adott neki. Mert tudjátok, mikor én leborulok az Isten dicsősége előtt, akkor azt is beismerem, hogy Uram, én nem vagyok képes a te szolgálatodban dolgozni, szolgálni, ha te meg nem erősítesz engem, ha csak te meg nem erősítesz engem. És ez a Pál apostol, aki annyira büszke volt még, mikor üldözte a keresztényeket, ő is megtapasztalta, átélte, hogy milyen gyengének lenni, milyen tövissel élni a testében, és akkor tudta igazából szolgálni az Urat, hogyha rájött arra, hogy a gyengesége az az Isten ereje lehet. Mert a gyengeségemet fölhasználja az Isten. A gyengeségemet fölhasználhatja, hogy őt dicsőítse és magasztaljam, és szóljak róla másoknak. Kedves testvéreim, az Istennek a dicsősége nem más számunkra, mint Jézus Krisztus. Jézus teljes dicsőségében fog eljönni majd, mikor eljön az idő, és Jézus Krisztus dicsőségesen távozott el akkor ott a tanítványok elől is. A már igen és a még nem időszakában élünk, mondta egyszer egy dogmatika professzor nekünk, ezt nagyon jól megtanultuk, a már igen és a még nem időszakában, hogy Isten tud rólunk, Isten tud rólad is, tud a kijöveteledről, bejöveteledről, tudja azokat a legmélyebb gondolataidat, ismer téged, amelyeket talán még te sem tudsz úgy megfogalmazni magad előtt, nemhogy mások előtt, és az Isten nagyon jól ismer téged. Számon tartja az életünket. Elkészítette már a tervét, de még nem vált valóra ez a terv. A már igen és a még nem időszakában élt akkor Izrael, mikor még nem tapasztalta meg a szabadítást a babiloni fogságból, de az Isten terve már megvolt. Az Isten terve kezdetektől fogva megvolt, és ezt tolmácsolta, ezt adta tovább az a próféta, hogy ti meg fogtok szabadulni. De ezt a nép még nem érezte, nem tudta, csak hihette. A nem látható dolgok létéről meggyőződhetett. És ez a hit. Ez a szakasz, kedves testvéreim, több verse is az új szövetségre utal, mikor János tanítványai megkérdezik Jézustól, hogy te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk, akkor Jézus így felel nekik, hogy hát mondjátok el Jánosnak, amit hallotok. Semmi más nem kér tőlük. Mondjátok el, hogy mit hallotok. Mondjátok el, hogy mit láttok. Vakok látnak és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, és oly sok embernek új élete lesz. Csak ezt mondjátok el Jánosnak. És ez utal arra az ézsaiási részre, amelyet felolvastam a 35. részből, mikor azt mondja, akkor majd szökel a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Erre utal Jézus ebben a válaszában. És később a tanítványok is megtapasztalják ezt az erőt, megtapasztalják ezt a hatalmat, amikor ott állnak a kapunál, és van egy sánta ember, és megtapasztalja azt, hogy milyen szökelni, mikor Isten Jézus Krisztus hatalmával föltámasztja a semmiből, szó szerint új életet ad neki, megfordul az élete. Semmi más nem várnak tőlünk az emberek, azt várják tőlünk, keresztényektől, hogy közvetítsük az evangéliumot, közvetítsük az örömhírt. Nem azt várják tőlünk, hogy a keserűségünket tolmácsoljuk, a nehézségeinket osszuk meg, hanem azt várják, hogy mi, akik feltöltekezve átéljük, megtapasztaljuk az Isten személyes jelenlétét az életünkben, ezt adjuk tovább, közvetítsük nekik. Mert éhesek az emberek, éhes a világ, és az Isten fiainak való eljövetelére vágyakoznak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, most egy picit ezt a szöveget fogom megnézni a 35. versben, amit felolvastam lekcióként. Három részből áll, és egy kicsit úgy gondolom, hogy visszafele kellene haladnunk, hiszen az Isten ígér valamit ennek a népnek, elkészít valamit, annak van következménye mindig, amit az Isten elkészített, és amit az Isten ígér. Az Isten nem csak úgy ígér, hogy hát igen, majd egyszer eljön az idő, amikor Kánaánba be foglak vinni benneteket. Majd egyszer eljön az idő, amikor megszabadultok a babiloni fogságból. Majd egyszer eljön az idő, amikor a te életedben is változás lehet. Majd egyszer eljön az idő. Hanem ez mindig pontosan meg van határozva, hogy az ígéret, az mindig egy cselekedethez köthető. Az ígérethez az Isten mindig köti magát. Soha sincs olyan, hogy csak ígér. Ezt mi emberek csináljuk, hogy csak ígérünk. És nincs mögötte cselekedet, nincs mögötte semmi, mert csak beszélünk. Azt mondja itt a szentírási rész, hogy jól megépített útja lesz. Jól megépített útja lesz. Ez az első, amire utalnék. De Egyiptomból is kihozta az ő népét, és mikor vezette őket éjszaka a tűzoszlopban segítségével, és nappal pedig felhőoszlop segítségével, akkor végig vezette őket egy úton, nem olyan úton, amit ők elgondoltak volna, mert nem a legrövidebb szakasz volt az, hogy eljussanak Kánaánba, hanem végig-végig próbálta őket. Mondhatom azt, hogy kirostálódtak azok, akik egy idő után már nem tudtak haladni, lelkileg nem tudtak haladni azzal a dicsőséges úrral, aki Mózest kiválasztotta, hogy vezesse őket. A fogságból, a nyomorúságból, hazafelé, a Sion felé vezető út, az nem csak egy út egyszerűen, hanem mondhatom azt, hogy ez egy zarándok út. Ez egy zarándok út. És ilyen zarándok utak vannak a te életedben is, és lehetnek az én életemben is, mindannyiunk életében. És ezeket a zarándok utakat végig kell járnod. Valamikor hosszabb ez a zarándok út, és valamikor rövidebb, hogy eljuss arra, hogy megértsd az Isten akaratát, hogy békességben tudj élni, hogy elfogad azt az utat, azt az életet, amit az Isten neked adott. Ez egy zarándok út vezet ehhez. Nem kell ehhez elmennünk a Jakab zarándok útra, nem kell elmennünk Magyarország, a magyar terület más részére azért, hogy zarándokoljunk, hanem a saját életünkben is végigjárhatjuk ezeket a stációkat, ezeket az utakat. De ezeket végig kell járni, hogy az Isten dicsőségét meg tud tapasztalni, ahogy ez a nép is megtapasztalta, hogy egyszer visszajut Sionba, Sionhoz, és Sion lesz újra az a központ, az a központ, ahol a hitét megélheti. És mi tudjuk azt az új szövetségről, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És tudjuk azt is, hogy Isten felé, az örökké valóság felé ezen a zarándok úton mehetünk. Magán Jézus Krisztuson. Nem csak rajta, hanem vele és általa mehetünk az Atyához. Ez is egy nagyon komoly zarándok út. Másodszor pedig azt mondja itt a szentírási rész, hogy tóvá lesz a déli báb, víz fakad a szomjú földön. Tudjuk azt az Ószövetségből nagyon sok helyen Illésnél is, hogy milyen komoly gondot jelentett a szárazság, de ez most nálunk is probléma. Nagyon nagy a szárazság. Nincs víz. Nem egyszer föllázadt a nép, amikor vándorolt, hogy miért nincs víz, miért nem ad Áron és Mózes vizet nekik. És Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, és így utalok az Új Szövetségre, János evangéliumának 4. részében. A samáriai asszony nagyon szomjas. A samáriai asszony annyira szomjas, hogy már kiszáradt az élete. És akkor Jézus Krisztussal találkozik, odaül mellé, aki Jákob forrásához, és elkezd beszélgetni vele, és ez a beszélgetés azt jelentette, hogy ez az asszony elkezd táplálkozni. Mert a Krisztussal való találkozás, a Krisztussal való beszélgetés, az imádság azt jelenti, hogy elkezdesz táplálkozni, elkezdesz hűs vízforrást fogyasztani, amire szüksége van a lelkednek, szüksége van az életednek. Ezt jelenti az imádság, ezt jelenti a szentírás olvasása, ezt jelenti egy olyan ének, amelyben érzed, hogy az Isten szent lelke téged megérint. Aki ebből a kútból iszik, mondja Jézus, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amit én adok, nem szomjazik meg soha, hanem örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Jézus Krisztus nem konkrétan arról a kútról, arról a vízről beszélt, hanem arról a vízről, amit ő tud adni. Amit én adok, azt mondja, amit én adok neked. Nem neked kell elvenni. Nem neked kell kitalálni. Nem neked kell összerakni, összekutyulni. Hanem én adok neked olyan vizet. Olyan folyadékot, amire szükséged van, és olyan táplálékot, ami kell neked. Mert ő jól tudja, hogy mire van szükségünk. Jól tudja, hogy mi az a hiány az életünkben, ami most éppen rajtunk úrrá lesz. És a harmadik, utolsó gondolat azt mondja, hogy gyógyulások lesznek. Gyógyulások lesznek az életben, hogyha engedik magukat ott a zsidók is a pusztában vezetni az Isten szent lelke által. Gyógyulások lesznek, amit felolvastam nektek, mondjátok a remegő szívőeknek, a szorongóknak, hogy legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Mert Izraelnek soha nem lesz olyan hadserege, talán most van már olyan hadserege, ami fel tudná venni a harcot Babilon ellen, vagy korábban még Asszíria ellen, vagy később Jézus időszakában a rómaiak ellen, nincs olyan haderő, hanem az Isten az, aki szabadít, és az Isten, aki szabadított, küldött Jézus Krisztusban. Azt is mondja a Szentírás, hogy az Úr hadakozik értetek, ti pedig legyetek veszteg, ti legyetek vesztegek. Olyan sokszor elismétlem magamnak ezt, az Úr hadakozik, érted? Te maradj veszteg. Vannak időszakok, vannak helyzetek az életünkben, amikor nem kell semmit csinálni. Nem kell küzdeni. Hanem egyszerűen engedni kell, hogy az Isten munkálkodjon. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, úgy olvastuk a zsidókhoz itt levélben, erősítsétek meg a lankadt kezeket. Ezért tehát a lankadt kezeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, akkor tapasztaljátok meg az Isten jelenlétét, az Isten szeretetét és az ő kegyelmét, hogyha elindultok. Erősítsétek meg a lankadt kezeket. És ha te ezt komolyan veszed, és engeded, hogy az Isten megerősítsen, akkor megtapasztalod, hogy milyen hatalmas az Úr. Milyen hatalmas az Úr. Érdekes Ézsaiásnak ez a része Ézsaiás könyvének, majd a 42. részben, meg a későbbi fejezetekben jön újra elő ez a gondolat. És azért mondom ezt el, mert itt Ézsaiásnak ebben a részében még nem egészen ilyen volt a lelkiség. Nem tapasztalták még meg ezt az ígéretet. Később Ézsaiás könyvének 40. részében, ahol van egy óriási váltás, úgy is szoktuk mondani, hogy az már a második ézsaiási könyvhöz tartozik. Tehát egészen más korszakban is íródott egyébként, és más a lelkisége, más a tartalma. De itt a 35. versben kiemeli, hogy Isten népe vissza fog térni hazájába. Így kívánom nektek, hogy egyen-egyenként tapasztaljuk meg, hogy van jól megépített út az Istenhez, Jézus Krisztusban, hogy tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjúhozó földre, víz fakad a szívedhez, a szívedre, és lesznek ennek következményei, gyógyulások, melyeket csak azok tapasztalnak meg, akik megteszik az első lépést az Isten felé. Amen.